csata után. A győzelem első óráiban a túlélők felocsúttak lázas lelki állapotukból. Kitörő örömmel, boldogan és meghatottan ölelgették egymást. Az imént lezajlott megrázó események hatására teljes volt közöttük az egyetértés. Így a nemrég még halálosan megsértődött Veniero, valamint az annak önkényeskedése miatt felháborodott főparancsnok, Don Juan is elérzékenyülve békült ki egymással. Don Juan főparancsnoki hajójára hívatta alábán súlyosan megsebesült idős velencei parancsnokot. Melegen átölelte, és őszintén gratulált neki, mondván, hogy mind ő maga, mint spanyol tisztjei látták és csodálták Veniero és a velencei hajósok bátor küzdelmét. Veniero torkát az elfojtott könnyek szorongatták. Meghatottságában válaszolni sem tudott. Mikor felkorbácsolt érzelmeik egy kissé elcsitultak, a parancsnokok igyekeztek mielőbb számba venni veszteségeik nagyságát, és azt, hogy mennyi hajójuk, emberük maradt. Michel Le Sour, francia történész, a kérdés legutóbbi feldolgozója, a következőkben foglalja össze a legvalószínűbbnek tekinthető számadatokat. A keresztények oldalán a mérleg körülbelül 7500 halottat és mintegy 20000 sebesültet mutatott. Azt már nehezebb megállapítani, hogy ez a szám hogyan oszlott meg a pápai, a velencei és a spanyol erők között. Az itáliai Diego egyedül a velencei flotta evezősei között 2300 halottat állapít meg. Márpedig ezek nagyrészt görögök, vagy török és barbár foglyok voltak. A spanyol Rossell 2000 spanyol, 800 pápai halottat mutat ki, a többi velencei. Még nagyobb az ottomán veszteségekre vonatkozó bizonytalanság. Aszerint, hogy nyugati vagy pedig török forrásokról van-e szó, 20000 és 30000 halott vagy sebesült áldozat között váltakozik ez a szám. Manfroni, olasz történész, 8000-re teszi a török halottak számát. De ezeknek az értékeléseknek egyike sem veszi figyelembe azokat a menekülőket, akiket partra érésük után a szomszédos falvak keresztény lakossága ölt le, különösen Etóliában. Egyébként ezt a helyi felkelést az ottomán hatóságok vizsgálata és szigorú megtorlása követte. A keresztény győzelem leglátványosabb következményeinek egyike, annak a több mint 15000 nagyrészt görög rabszolgának a kiszabadítása volt, akik az ottomán gályákon raboskodtak. A török foglyok száma a zsákmány felosztására vonatkozó hivatalos közleményekből ismeretes. 3486. Ugyanez a helyzet az elfogott hajók számával. 117 gályát, 13 galiótát, 117 nehéz ágyút és 256 könnyű ágyút is zsákmányoltak. Egyébként 62 keresztény hajó veszett el a csatatéren, és további 51 néhány nagyon megrongálódott hajót vittek Korfuba, ahol azután elégették vagy elsüllyesztették azokat. Sokan vizsgálták már, kinek az érdeme volt a lepántói győzelem kivívása. A tehetséges és lelkes, ugyanakkor erélyes főparancsnoknak, Don Juannak kétség kívül nagy része volt benne. De fontos szerepet játszott Doria ragyogó ötlete is, amikor a csata előtti napon lebontatta a gályák magas oromzatát, és ezáltal a keresztény hajókról sokkal kedvezőbb szögből tudtak lőni, és sorra derékba találták az ellenséges gályákat. Hát emellett a liga flottájának sokkal nagyobb volt a tűzereje, mint a török hajóhadnak. Igen jelentős szerepet játszottak a hatalmas velencei galeászák is. Ezek az úszó erődök. De a kiváló spanyol gyalogság szintén megtette a magáét ebben a majdnem szárazföldi csatában, ahol nem kis mértékben a hajófedélzeteken kézitusával dőlt el a küzdelem sorsa. Ugyanakkor példamutató volt a nagyon fegyelmezett spanyol hajóhad is. Az is fontos szerepet játszott a végkimenetelben, hogy a törökök egy csaknem 5 hónapos harcban, fosztogatásban, apartmenti területek feldúlásában mégiscsak kifáradt legénységgel bocsájtkoztak a harcba. Mindezek a tényezők együttesen eredményezték a liga hajóinak a győzelmét. Különben mindkét hadsereg hősiesen, nagy érzelmi töltéssel harcolt egymás ellen. A lepantói csata lényegében még a nagy ókori csatákra emlékeztetett. A gályákat ugyanis a csata folyamán nagyrészt evezőkkel hajtották és mozgatták. Még nem a vitorla játszotta a főszerepet. Ez viszont meghatározta a csatarendet is. Úgy kellett felállni, mint a szárazföldön, arcvonalban, amely derékhadra, jobb és balszányra tagozódott, és ugyanúgy hagytak tartalékot is, mint a szárazföldi ütközetekben. Már a közeljövőben az 1588-as spanyol-angol ütközetben felhagytak ezzel a harcmóddal, hadrenddel, és az ellenfelek nem lapos arcvonalban sorakoztak fel egymás mellett, hanem nyomvonalban egymás mellett haladtak el, és a hajók oldalán elhelyezett ágyukkal a hajók teljes hosszát lőtték elvonulás közben. Lepantónál vívták az utolsó olyan nagy csatát, ahol az evezős hajók küzdöttek egymással, és szárazföldi gyalogos katonák kézitusában viaskodtak a hajók fedélzetén. Már a közeljövőben is tengerészek küzdöttek a gyalogosok helyett. Lepantónál még hagytak tartalékot későbbi bevetésre. A rövidesen általánossá váló hadviselési módoknál ezt is megszüntették. Ha ugyanis az dönti el a harc kimenetelét, hogy az egymás mellett elhaladó hajók közül melyik tudja nagyobb tűzerejével oldalról ágyúzva előbb elsőjeszteni ellenfelét, hát akkor célszerű kezdettől fogva a lehető legnagyobb tűzerőt bevetni. A lepantói ütközetnél azonban új momentum volt a keresztények oldalán alkalmazott sok ágyú és puska felhasználása. Ez már a jövő felé mutatott, és ennyiben mint egy átmenetet képezett a modernebb tengeri hadviselés felé.